Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Rögtön én azt gondolom, hogy már az időnk is eljárt. Szeretném felolvasni a mai alapigénket, aminek alapján átgondolunk a mai napon egy-két dolgot. Keressük ki Péter első levelének a második fejezetét, és onnan olvassuk el az első 5 verset. Tehát Péter apostol első leveléből a második fejezetet, és onnan olvassuk el a második fejezet első 5 versét. Így olvasom, tehát Péter első levele második fejezetéből az első 5 verset. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de az Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Eddig az ige, és amivel ma részletesebben szeretnék foglalkozni az az, amit az 5. versben olvastunk, hogy hogy lehet fölépülni lelki házzá, szent papsággá. De nézzük csak meg, hogy egyáltalán mi vezet ide, amíg az ember erre képes lesz. Ugye így kezdte Péter apostol ezt a fejezetet, pontosabban hát ugye az eredeti szöveg szerint nincsen fejezetbeosztás, hanem ez egy későbbi kiadói munka, ami bennünket mindenképpen segít a tájékozódásban, legtöbbször azonban megkülönböztethetők így jól a gondolati egységet. Így olvastuk, hogy levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Kikről van itt szó? Azokról, akik megtértek? Vagy esetleg rólunk is szó van, akik már korábban megtértünk? Én azt gondolom, hogy mindenképpen szó van itt azokról is, akik már korábban megtértek, hiszen tudjuk, hogy napról napra szükségünk van megtérésre. Napról napra látjuk azt, hogy hol vannak fogyatékosságaink, és azokból újjá kell születnünk. Ez az újjászületés ugye nem egy egyszerű dolog, valaki a fogságban van, ezért használja a Biblia az újjászületni fogalmat, mert az egy ember fölötti dolog, az arra csak Isten képes, vagy ugye felülről születni, arra csak Isten képes, vagy a korintusi levélben össze is veti a teremtést és az újjászületést. Azt mondja ott a korintusiaknak Pál apostol, hogy az Isten, aki szólt, sötétségből világosságot ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Tehát ugye itt világosan kimondja az ige, hogy újjászületni, valamit elhagyni, valamit jól csinálni, az csak az Isten erejével lehet. Tehát vonatkozik ez azokra, akik újonnan megtértek, hiszen így kezdi Péter apostol a levelét, hogy ezek a Pontusban, Galáciában és Kappadóciában, Ázsiában, Bitíniában lévő elszélet jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten elrendelése szerint. Tehát akik megismerték az evangéliumot, hozzájuk szól elsősorban, de tudjuk, hogy vonatkozik ez ránk is, akiknek az első és alapvető megtérése már megtörtént. És hogy kezdődött ez a megtérés? Azt olvastuk itt a 3. versben, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ugye Ági is épp a szombatiskolán arról beszélt, hogy őt ez fogta meg, hogy az Isten elfogadja őt, ahogy van, hogy jóságos, a feltétel nélküli szeretet, ugye? Tehát, hogy nem azt mondja, hogy ha olyan leszel, akkor majd szeretlek, hanem úgy fogad el, ahogy vagyok. Tehát ízleltétek, hogy jóságos az Úr. És így olvassuk tovább a 4. versben, akihez járulván, mint az élő, az emberektől ugyan megvetett, az Istennél választott becseskőhöz. Tehát miután ízlelte az ember, érezte, hogy az Isten jóságos, ezért keresi. És sok helyen használja az ige, mint egy kizárólagos jelképet a követ, És hogyha az építkezésre gondolunk, amiről majd szeretnék beszélni, hiszen így folytatódik majd az 5. versben, hogy mint élőkövek épüljetek fel lelki házzá. Tehát, hogy mire kell épülni? De Krisztusra. Az emberektől ugyan vetett, de az Istennél választott becseskőhöz. Tehát rá kell épülnünk. Tehát ugye, aki megismerte az Istent, az tud ráépíteni. Ha ízlelte, hogy jóságos, akkor rádöbben arra, hogy egyedül, amit érdemes tenni, hogy vele együtt építeni. De próbáljuk beazonosítani akkor, illetve tisztázni azt, hogy mit jelent ez az épülés. Mert azt mondja itt, hogy az 5. versben, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Tehát most akkor mit építünk itt? Egy házat építünk? Egy templomot építünk? Vagy pedig egy lelki házat építünk? Lelki házat, ugye? De nyugodtan azonosíthatjuk a templommal is, pontosabban az ószövetségi templommal azonosíthatjuk. Mert az új szövetségben már ugye azt mondja Pál apostol, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Tehát minthogyha kis külön-külön templomokból épülne föl az a nagy templom, amiről itt az ige beszél. És nézzük meg akkor azt, hogy milyen módon történik az az építés, hogyan épül ez a ház. Mert ugye normális esetben ugye vesszük a téglákat, vesszük a sódert, vesszük a cementet, és akkor odahordjuk, a terv szerint kivitelezzük. De itt lelki házról beszél egyrészt, másrészt pedig élő kövekről beszél. Most akkor, sőt azt is nem azt mondja, hogy építsetek, hanem épüljetek. Tehát minthogyha a tégláknak ugye tudni kéne, hogy hova kell menni, beépülni, ugye? Nézzük csak meg, hogy történik. A 9. vershez lapozzunk előre, és ott olvassuk, hogy hogyan történik az építés. Azt mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát hogyan történik ennek a lelkiháznak az építése? Úgy is mondhatnánk egyszerűen bizonyságot tenni arról, hogy hogyan szabadított meg engem az Isten. Ilyen egyszerű. És ha én megszabadultam, akkor ezt az örömhírt, ezt a jó hírt tovább tudom másoknak is adni. Először azt gondoltam én is, hogy hát ez nagyon egyszerű ez az építkezés, hát ha csak ennyit kell az embernek mondani a másiknak, hogy engem hogyan szabadított meg az Úr, hát ez a legkönnyebb építkezés. Hát ebben öröm részt venni, nem? Azt gondolom, többen voltatok már építkezésben, és tudjátok, hogy ez egy nem könnyű folyamat. Sok buktatója, akadálya van, de a Biblia hasonlata nem véletlen. Nem véletlen hasonlítja az építkezéshez, és nemrégen döbbentem rá, hogy ez egy bizony komoly és nehéz munka. De hogy megnézzük ennek a részleteit, előbb próbáljuk beazonosítani, hogy mit jelent az, hogy az Isten, pontosabban hát nem mondja ki itt Péter, hanem hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott a titeket. Előbb ugye a korintusi levélből láttuk, hogy ez nem más, mint Isten, aki szólt, hogy sötétségből világosság ragyogjon. Hát ő tud bennünket erre aztán késztetni, hogy hirdessük aztán az ő dolgait. Miután szólt és világosság ragyogott fel a mi szívünkben, akkor leszünk mi is hirdetni képesek az ő dolgait, hogy hogyan hívott ő el minket. Biztosan emlékeztek még, hogy mivel azonosítja a Biblia a sötétséget?
A világ cselekedetei.
Lehet így is mondani, de van egy lefoglalt jelkép is erre a Bibliában. Ha a Kolossi levélhez lapozunk, az 1. fejezet 13. verséhez, akkor a bibliai azonosítást olvashatjuk, ami nagyon kifejező, mint legtöbb bibliai jelkép. Tehát a Kolossi 1.13-ban így olvassuk, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átalvitt minket az ő szerelmes fiának országába. Hát, hogyha más igehelyekkel is összevetjük ezt, akkor meglátjuk azt, hogy a sötétség az nem más, mint Egyiptom. Egyiptomot azonosítja a sötétséggel, és tulajdonképpen itt az egyiptomi szabadítás az mintegy jelképesen bemutatja a mi bűnből való szabadításunkat. És hogy áttekintsük, hogy mennyire nehéz ez a szabadítás, a 106. Zsoltár az összefoglalja Izrael történetét röviden. Lapozzunk oda, és ott fogjuk majd meglátni, hogy tulajdonképpen milyen nehézségei vannak ennek a szabadításnak. Ugye, akik már megéltünk valamilyen szinten egy szabadítást, ugye azt gondoljuk, hogy ez milyen egyszerű. De most helyezzük a kameránkat, hogy egy filmes hasonlattal éljünk, helyezzük annak a helyébe, aki ezt a szabadítást végzi. Hát itt Mózes helyébe kell helyeznünk a kameránkat, aki kivezette a népet Egyiptomból, és megláthatjuk a 106. Zsoltárból, hogy micsoda nehézségek vannak egy szabadítás során. Hát amire a Zsoltár nem is utal, 106. Zsoltár, a 106. Zsoltár első 34 versét fogjuk röviden átfutni. Tehát a 106. Zsoltár, a 603. oldalon van nálam. Ezt a 34 verset, mert ugye itt nem csak az egyiptomi szabadításról szól ez a Zsoltár, hanem viszi tovább Izrael történetét, az első 34 versét szeretném átfutni nagy léptekkel. Így olvassuk itt a Zsoltárban, dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Kibeszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél rám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jó voltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Idáig az első szakasz, és azt gondolom, hogy az összecsengés szépen látszik azzal a szakaszsal, amit olvastunk Péter leveléből, hogy ahhoz, hogy az ember építeni tudjon, ahhoz először is azt kell látnia, azt kell belátni, hogy jóságos az Úr. Amikor az ember ezt meg tudja látni, hogy jóságos az Úr, az ugye mindig egy kontrasztban van, hogy milyen az Isten, és milyen vagyok én. Ugye a Zsoltáros itt is kimondja, hogy vétkeztünk, és gonoszok voltunk. Tehát ő is eljut erre a belátásra, és ami az építésre ösztöndi az embert, azt mondja, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó ő, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ez a magasztalás, ez jut kifejezésre abban, vagy abban jut egy kifejezésre, amit Péter levelében olvastunk, hogy Isten kegyelmével lehajol hozzánk, és késztet bennünket a Jöző jóságával arra, hogy építsük tovább a templomát. De menjünk tovább a szövegen, és most kezdődik meg az egyiptomi szabadulásról való szöveg, a 7. verstől, így olvasok itt, hogy atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. Nagyon könnyű utána nézni otthon, mert itt megvannak mindig a hivatkozások, hogy mire vonatkozik, amire a Zsoltáros gondol, de mielőtt azonosítanám és röviden beszélnék róla, még amiről a Zsoltáros nem is tesz említést, arról is szeretnék pár szót olvasni. Ismerős a történet, ugye, hogy Mózes Egyiptomban születik, és csodálatos módon megmenekül, a fáraó lányának fogadja, és Mózes azt gondolja, nyilván szüleitől tudva, és a Szentlélek befolyására tudva, hogy itt az Isten őt arra rendelte, hogy megszabadítsa Izraelt. És hát mit tesz ő? Azt gondolta, hogy ezt a saját kezével fogja megtenni. Megöli az egyiptomi katonát, aki bántalmazza az ő honfitársait, és ennek az lesz a következménye, hogy el kell neki menekülni a pusztába. Ott tölt 40 évet, és miután visszajön, ő nyilván, hogy érezte, hogy jóságos az Úr, tehát az Isten neki szabadítást nyújtott, egyrészt szabadítást nyújtott, hogy a fáraó nem ölte meg, másrészt pedig szabadítást adott abban, hogy megszabadult az ő magabízó és hirtelen természetéből. És úgy ment vissza Mózes Áronnal együtt, hogy elkezdjék a nép kiszabadítását. És mi volt az első reakciója a népnek? Amikor bejelentették a fáraónak, hogy engedje el a népet, valahol ez tisztességes, hiszen ez a békés megoldás, akkor mi történik? A fáraó azt mondja, hogy fölemeli, pontosabban a szigorít a munkafeltételeken, nem ad polyvát, de ugyanazt a munkamennyiséget, ugyanazt a téglamennyiséget meg kell csinálni. És mi erre a zsidók reakciója? Mikor megtudják, hogy ez azért történt, mert Mózes és Áron szóltak a fáraónak, azt mondják nekik, hogy hát miért csináltátok ezt? Micsoda emberek vagytok ti? Ide jöttök, és megnehezedik a mi dolgunk? Mit mond ez számunkra? Azt gondolom, volt, aki már megtapasztalta, hogy ha valaki szeretne valakit megszabadítani, akkor egyrészt ugye a körülmények megnehezednek, mert Sátán nem akar jelengedni. Másrészt pedig, így mondta az egyik ismerősöm, így hallottam, hogy nem akarja meghallani azokat a gondolatokat, azokat az intéseket, amik őt az ő komfortzónájából kimozdítják. Tehát jó nekem, itt már beletörődtek, megcsinálunk ennyi téglát, hagyjatok bennünket békén, most ide jöttetek és nehezedik a dolgunk. Nem foglalkozunk veletek. Tehát ez a legelső lépés. És most térnék vissza a Zsoltárhoz, közbeiktatva azt ugye, hogy miután ez megtörténik, hogy így elítélik a szabadítókat, akiket Isten meg akar szabadítani, jön utána az egyiptomi 10 csapás, megláthatják az Istennek a nagyságát, így mondja másutt az ige, hogy kihozta őket hatalmas, erős kézzel, hatalmas karral, és miután kiszabadultak, tehát átélték a 10 csapást, ők ugye sértetlenek mindegyikben, annyira ugye, hogy a csapások szelektívek, így szoktuk egyszerre mondani, például ugye Gósen földjén, ahol ők laknak, nincs sötét, de egyébként pedig olyan sötét van, hogy harabdálják az ajkukat a kín miatt. Tehát ezt átélik, és mikor Mózes már kivezeti őket, ott vannak a Vörös tengernél, a fára utánuk megy válogatott embereivel, szekerekkel, és mi történik? Mit mondanak Mózesnek, emlékeztek? Minek hoztál ide bennünket meghalni? Tehát megint, mi történik? Miért nem maradtunk ott? Nyugtunk lenne. És most itt előttünk a tenger, mögöttünk a fáraó serege, meg fogunk halni. De szerencsére ez a konfliktus még lerendeződik békében. Mózes könyörög Istenhez, Isten azt mondja neki, hogy csak nyújts ki a pálcádat, és majd megnyílik a tenger, és valóban Izrael népe átél egy csodálatos szabadítást, hogy a tenger megnyílik, de utal is erre, lapozzunk vissza a Zsoltárhoz. Így olvasom, tehát a 106. Zsoltárban a 8. verstől, hát a 7. ugye így volt, hogy nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelved nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a Veres tengernél. Tehát ez volt az a dacoskodás, hogy látták Istennek a természeten uralkodó hatalmát, de mikor odaértek, hogy no, egy szorult helyzet adódik, akkor megint visszavágytak. És így olvasunk a 8. versben, de ő megsegítette őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiáltott a Veres tengerre, és kiszáradt, úgy vitte őket a mélységen, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket az ellenség kezéből. Szorongatóikat vízborított el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Tehát látjuk, hogy Isten megszabadított őket. Ebből csak részből csak azt szeretném kiemelni, mert ismerős a történet, hogy ugye szokták mondani, hogy hát ott a Vörös tenger, az sekély volt, ott át tudtak menni, meg a Nádas tenger, az eredeti neve, nem is volt az sí, nem is volt az mély, de ugye itt határozottan írja az ige, azt mondja, hogy úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon. De könnyű belátni ezt az ellentmondást másképpen is. Egy történetet hallottam, most csak rövidbe fogva mesélem el, amikor a Biblia kritikus a fiatal embert megpróbálja meggyőzni arról, hogy ó, fiatalember, ezek mesék, hogy Izrael száraz lábbal kelt át a veres tengeren. Jó, fiatalember, leül, olvassa tovább a Bibliát, és egyszer csak megint fölkiált, hogy ó, milyen csodálatosak az Isten dolgai, hogy ebbe a sekély bokáig érő vízbe belefojtotta az egyiptomiakat. Tehát azt gondolom, hogy egy nagy csodát élt át az egyiptomi, a zsidó nép, aminek ugye később híre van még Kánán földjén is, amikor bemennek Jerikóba a kémek, Ráháb is megemlíti, hogy az Isten volt, aki kinyitotta, vagy megnyitotta előttük a vörös tengert. De ugye nem tart sokáig ez a dolog, hogy így vannak. Azt gondolna az ember, hogy most már átéltek ilyen nehézségeket, és most már egyenes az út. De ugye nem egyenes az út, hogyha tovább olvassuk. Itt ki is hagyja azt a történetet, amikor elfogy a vízük nem sokkal a Vörös-tengeri átkelés után, elfogy a vízük és zúgolódnak, akkor megint egy csoda történik, hogy Mózes ráüt a kősziklára, ugye, ami az alapja, olvastuk minden építkezésnek, és víz folyik a kősziklából, és isznak. Ugyanúgy elhangzik a kősziklánál is a zúgolódás, hogy azért hoztál ide bennünket, hogy szomjan halljunk meg. Tehát megint a bizalmatlanság, megint a visszahúzódás, megint a visszavonulás. És olvassuk tovább akkor a 12. verstől, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét, ezt már olvastuk. Erre talán most ne térjünk ki, érdekes módon itt előjön Jelenések könyvében is, éppen a 15. fejezet hivatkozik vissza erre. És olvassuk tovább. Hirtelen elfeledték cselekedeteit, nem várták az ő tanácsát. Epekedés epeszti őket a pusztában, és próbára tették Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükre. Ez a következő állomás volt. Ez már azután, miután megindultak a pusztában, és mi történik? A pusztában Isten mannával táplálta őket, és így olvassuk a 14. fejezetben, megint látjátok a hivatkozást a 15. versnél, Mózes 4. könyve 11. fejezetére. Azt olvastuk ugye, hogy a zsidókkal kimentek olyan emberek is, akik nem voltak igazán zsidók, de Isten megengedte, hogy menjenek, így mondja a Biblia, hogy elegy-belegy nép is ment velük. És ez az elegy-belegy nép visszasóvárgott Egyiptomba. Ez a rész is ismerős a történelemből, gondolom, tehát amikor az egyiptomi húsos fazekak után vágyakoznak. Azt mondja, hogy itt nincs nekünk csak manna, és Egyiptomban ingyen ehettük a halakat, ingyen ehettük a fokhagymákat, vöröshagymákat, és itt pedig nincs más, csak a manna. Később ugye lesz súlyosabb kifejezés is, hogy ezt a hitványeledelt utálja a mi lelkünk, és hát az Isten lépése erre micsoda? Az, hogy ad nekik húst. Egy nagy fűrsereg jön, és rengeteget szednek belőle, rengeteget. Azt mondja, 2-3 ómert, gondoljuk, hogy egy ómer az körülbelül 3,6 köbméter. Hogy mennyit gyűjtöttek. Hogy micsoda vágy kerítette ott hatalmába őket. És azt is tudjuk, hogy mi lett ennek a vége, ennek a fűrgyűjtésnek. Azt olvassuk ott, hogy még a foguk között volt a hús, és meghaltak. Azt gondolom, hogy egyszer az Istennek is elér oda a türelme vége, hogy miután ennyit láttak az ő jó cselekedetéből, és miután ennyi mindent tapasztalhattak, és mégis zúgolódnak ellene, akkor most már az Istennek is kell egy súlyosabb csapást megengednie. És akik ennyire mértéktelenek voltak, azt olvassuk ott, hogy így nevezték azt a helyet, hogy a kívánság sírjai, és azoknak meg kellett halni. Tehát most megint nézve a szabadító szempontjából, ez az ugye, amikor valakinek segíteni akarunk, aki esetleg foglalkozott már egy alkoholistával, vagy hajléktalannal, ugye jönnek a visszaesések, jönnek a kisebb visszaesések, jönnek a nagyobb visszaesések, de ezekben segít Isten is, hogy amikor egy nagyobb visszaesés van, és tudja, hogy olyan visszaesés, amiről az illető tehet, mert látta az ő jóságát, akkor az Isten azt megbünteti. A mi dolgunk, azt mondtuk, hogy mindig a szabadító helyébe helyezzük most a kamerát, nem az, hogy elítéljük azt, akit szabadítani akarunk, hanem az, hogy Istennel együtt működjünk, és ha kell, akkor Isten büntet és fenyít. De megy tovább még a dolog, mehet tovább, lehet még rosszabb. Azt gondolnánk, hogy ennél már rosszabb nem lehet, ugye? De mit olvasunk a 16. versben? És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen, megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, és beborítált, és beboríta Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng engedte le a gonoszokat. Tehát ez a következő, hogy lehet, hogy az, akit meg akarunk szabadítani, mit tesz? Szembefordul velünk. Mit mondtak itt a pusztában? Ez az egyik legnagyobb pusztai lázadás története. Dátán volt az, aki vezette ezt, azt mondták, hogy hát Mózes nem az Úrtól van, se Áron. Hát nekünk is szól az Úr. Hát kik vagytok ti? Miért Mózes és Áron vezeti a népet? Majd mi átvesszük a kezdeményezést. Tehát föllázadnak az ellen, aki szabadítani akarja őket. Ez ugye nem csoda, Jézus életében is előjön, hogy mennyi üldözést kapott ő, mennyi megvetést. Ha megfigyeljük a szolgálatának a helyeit, előbb Jeruzsálemben, utána Galileában, utána pedig a pogány lakta területeken. Miért kellett változtatni a szolgálati helyeit? Azért, mert elűzték onnan. Először a vakon született meggyógyítása miatt, utána pedig Galileából ugye azért, mert amikor elmondta, hogy ti csak a kenyérért követtek engem, nem pedig a lelki dolgokért, akkor sokan ott hagyták. Csak a tanítványi csapat, csak a szűk tanítványi csapat maradt ott. És így ment Jézus aztán tovább-tovább. Tehát ez a szembefordulás is bizony előjöhet. De térjünk még vissza a lázadásokra is. Ezután, a lázadás után visszatér egy korábbi eseményre. Azt olvasjuk itt, hogy borjút csináltak a Hórep hegye alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt, felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkeztek Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. És ugye ez rögtön az elején van, nem sokkal a vöröstengeri átkelés és a kőszikla megsújtása után, amikor Mózes fölmegy a hegyre, hogy megkapja a 10 parancsolat kőtábláit, akkor a bálványimádáshoz szokott nép azt mondja, hogy csináljunk nekünk isteneket magunknak, hiszen nem tudjuk, hogy az az ember hol van és meddig marad. És így születik meg az aranyborjú, és itt is az Isten haragját magukra vonják azáltal, hogy bálványokat imádnak, és nem gondolnak az élő Istennel. Tehát, hogyha lefogjuk megint a szabadító képére, akkor ugye megint azt lehet látni, hogy milyen súlyos visszaesések vannak rögtön már az elején. Megtapasztalják az Isten jóságát, szeretetét, amit mi jó esetben tudunk közvetíteni. Az Isten nem ezáltal tudja magát bemutatni, azt mondja, hogy épüljetek fel élő kövekké, tehát, hogy másoknak hirdetni az Isten jóságát, ugye ez volt az alapigénkben, és mégis elpártolnak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Vissza az alkoholhoz, vissza a hajléktalanságba. Emlékszem egy hajléktalan ismerősömre, neki az volt mindig a dilemmája, hogy ő azért nem megy szállóra, mert akkor ott ő nem tudja a kis dolgait végezni. És így fogalmaztuk meg egyszer, hogy ő farkas szabadságot szeretne, de a kutya jólétével. A kutyának ugye biztos az étele, mert az egy háznál van, de a farkas szabad, és ő eszik, ha talál. Ő ezt a kettőt szerette volna ötvözni, és amikor kapott szállás lehetőséget, akkor megszökött onnan. Tehát valahol ezt tudom hasonlítani ahhoz, amikor ők borjút csináltak, látták az Isten jóságát, de visszatértek a régihez, az Egyiptomban megtapasztalt bálványokhoz. És itt most a 23. verstől Mózes közbenjárásáról van szó. Érdekes szót használ itt az ige, azt mondja, hogy Mózes az ő választottja elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. Én azt gondolom, a szabadítónak az életében ez is egy fontos dolog, a folytonos ima küzdelem. Ugye Isten azt mondta, hogy mivel ilyet csináltak, ennyi fényes tapasztalat után, ennyi nagy dolog után kipusztítom őket, és téged teszlek nagy néppé. És mit mondott neki Mózes? Hogy törölj ki engem az életkönyvéből, ők pedig nyerjenek kegyelmet. És Isten kegyelemre indult a zsidó nép ellen, megkegyelmezett nekik. Ugye Mózes itt a közben járó Jézusnak volt előképe, és azt gondolom, hogy a szabadítónak, amiben esetleg mi is belekerülhetünk, sokszor feladatunk nekünk is ez, hogy azokat, akiket meg akarunk szabadítani, azokért közben járni, ima küzdelmet folytatni Istennel. De még mindig nem értek véget a dolgok, mert amikor ugye azt olvassuk, hogy és becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ígéretének, ugye így olvastuk az alapigénkben, hogy hogyan lehet építeni, azt mondta, hogy a sötétség hatalmából által vitt minket az ő csodálatos világosságára. Vagyis ugye szerette volna őket bevezetni az ígéret földjére, a tejjel és mézzel fonuk Kánaánba. És mi történik, amikor odaérnek? Azt mondja, hogy becsmérelték az igaz földet. Tényleg becsmérlés volt ez? Mi történt ott, emlékeztek? Hát becsmérlés olyan értelemben nem volt, hogy az rossz lenne, hiszen a két ember hozta egy rúdon a szőlőt, de mi volt akkor ott a baj? Mi volt a becsmérlés mégis? Nem hittek Isten hatalmát. Ugyanaz, mint a Vöröstengernél, ugye? Tehát, hogy nem bíztak abban, hogy az Isten megszabadítja őket. És mi volt a kifogás? Ó, nagyok azok az emberek, óriások, soha be nem megyünk oda, nagyon erősített városok vannak. És győzött ez a szellem. A többség, itt ugye egy néptömegről van szó, győzött ez a szellem, és Istennek már itt is ugye élni kellett a kemény fenyék eszközével, mert mit mondott nekik? Azt mondta nekik, hogy ti, akik azt mondtátok, hogy nem megyünk oda be, ti mind el fogtok hullani a pusztában, és a gyerekeitek, azok majd be fognak menni oda. És ugye így következik a 38 éves pusztai vándorlás, az Isten kegyelmes volt, mert azt a 2 évet, amíg elkészült a sátor és a kinyilatkoztatást megkapták, az beszámította a 40 évbe. Ugye így mondja nekik, hogy 40 napot töltöttetek ott a földerítéssel, ami egyébként az ő akaratuk volt, nem Isten akarta. 40 napot töltöttetek ott, ezért 40 évet kaptok a pusztában, amiből 2 évet ugye Isten levonta. És aztán még mindig nem elég ez nekik, ugye? Letelik a 38 éves vándorlás a pusztában, ugye oda tehető a Dátán lázadása. És amikor ott vannak már az ígéret földje határán másodszor, akkor mit olvasunk? Azt mondta, 27. verset olvasom, és hogy a pogányok közé dobja magvaikat és szétszórja őket, ez lett volna ugye a büntetés, 28-as vers, bocsánat, majd hozzácsapódtak a Bál Peorhoz, és ettek a holtak áldozatait, és felingerlék cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás, ekkor felállott Fineás és ítélt, és a csapásnak vége lett. És igazságú tulajdonítaték néki Firol-Fira mindörökké. Mi történt itt? Ugye közbe kéne ékelni a Bálám történetet, de nem akarom hosszúra venni. Lényeg az, hogy Bálám nem tudja megátkozni Izraelt, mert az Istennek ez, Isten akaratával nincs összhangban. Azt javasolja Báláknak, a Moábita királynak, hogy hát ha nem fogott az átok, akkor majd fog a bűnbeesés. Szépen rendezünk egy bulit, ugye így lehetne ezt mai nyelven mondani, és meghívjuk oda őket, és majd ha ők vétkeznek, akkor el fognak bukni. Ugye ezt a hasonlatot használja a Jelenések könyve is, amikor az egyház és az állam egyesül, hogy vannak ott olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította. Tehát, hogy lehet megnyerni, hogy lehet elveszteni, hogy lehet megnyerni a rossznak az embereket jutalommal, meghívjuk őket hatalomban. Tehát ugyanez a kép van, de nem ebbe az irányba szeretnék most menni. És 32. versben olvasom, megharagíták a Meribá vizénél, és megharagíták a Meribá vizénél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Mire utal itt az ige? Látjuk a hivatkozás, 4 Mózes 28. Ugye ez az, amikor Mózes a pusztai vándorlástól megfáradva, a nép bajainak hordozásába belefásulva megüti a kősziklát. Holott másodszor nem szabad lett volna megütni a kősziklát, csak szólni neki. Mi lesz ennek a következménye? Az lesz a következmény, hogy Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Tehát a szabadítónak még ez is egy nagy kísértés, hogyha belefárad a terhek hordozásába, és megfeledkezik Istenről, Isten szaváról, akkor ugye azt olvassuk, hogy nem mehet be az ígéret földjére. De az Isten kegyelme a szabadítók életében is érvényesül, hiszen Mózes megláthatja az ígéret földjét, és később ugye tudjuk, hogyha elolvassuk Júdás levelét, és aztán Máté evangélium a 17. fejezetét, hogy Mózes végül is a mennybe kerül, Jézus kimenti őt Sátán vágyai alól, és ő képviseli a mennyben azokat, akik elhunytuk után majd oda fognak kerülni. És még egy rövid utalást a 34. versből, így olvassuk ott, nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr. Mire utal ez? Arra utal, hogy amikor már benn vannak az ígéret földjén, tehát az Isten ennyi nehézség után bevezeti őket, akkor mi történik? Amikor látják, hogy most már sinem van a dolog, akkor azt olvassuk, hogy szövetséget kötöttek az ott lévőkkel, nem űzték ki őket maradéktalanul. Józsué könyve 17. fejezete, 3. verse például egy útmutatás ebben, ott lehet rátalálni, vagy az 5 Mózes 7.1.2-ben ott az isteni utasításra lehet rátalálni, de ott olvashatjuk, hogy nem vitték véghez az Isten cselekedeteit, és emiatt egy törbe kerültek. Tehát megint a szabadítás, szabadító hasonlatot, hogyha vesszük, ilyen szempontból vizsgáljuk, akkor ugye azt látjuk, hogy mikor már úgy tűnik, tehát egy hajléktalannak tegyük föl, biztosítottunk szállást, és ott lakik, akkor még ugye mindig látjuk, hogy az ő cselekedetei nem teljesek. De ezek után az Isten még mindig küzdött értük, túl hosszú lenne az idő, hogyha ezen végig mennénk. Úgyhogy a mai alkalomra azt gondolom ennyi is nagyon tanúságos volt, de vessük fel a végén a kérdést, hogy mit mondanak ezek nekünk. Egyáltalán miért szükséges a templomépítés? Ez igaz, de miért mondja itt Péter apostol, hogy épüljünk fel lelki házzá, szent papsággá? Akkor ugye kellett nekik építeni a pusztában egy sátort, azt mondja, hogy építsetek nekem szent hajlékot, hogy veletek lakozzam. De most? Miért ki? Azért mi vagyunk felelősek. Azért mi vagyunk felelősek, de hogy... Minek kell egy templom? Mert templommá kell, egy nagy templommá is, hiszen ugye azt olvastuk, hogy hirdessétek, azért hirdessétek, hogy jöjjenek más élő kövek is a templomba. Miért kell nekünk a templomot építeni? Lapozzuk Malakiás könyve 3. fejezetének az elejéhez. Malakiás könyve 3. fejezetének az elejéhez. Ott így olvasom. Ímé elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek Ura. Tudjuk, hogy ennek a korabeli beteljesedése az volt, hogy eljött Jézus, és eljött abba a templomba, ami egy tényleges kőtemplom volt. Ugye ez volt a második templom, amit aztán később a zsidó uralkodó is szépített. De igaz ez most vajon a mi időnkre?
Istenében
tehát addig, amíg nincs meg ez a lelki templom, addig nem tud eljönni a templomába az Úr. Azt gondolom világos, ugye? Tehát, hogyha nincs templom, azt mondja, hogy eljön az ő templom, mindjárt eljön az ő templomába az Úr. Tehát, ha nincs meg ez a lelki templom, nincs meg ez a lelki egység, akkor az Isten addig nem jön. Ezért mondja Péter apostol másod, hogy nem késik el az ígérettel, hanem hosszan tűr értünk, hogy senki el ne vesszen. Ugye később meg olyanokat mond, hogy ti, akik várjátok és siettetitek az Isten eljövetelét, hát hogy tudjuk siettetni? Ha építjük ezt a templomot. És miért fontos az, hogy építsük? Mert azt így olvastuk az alapigében, hogy ti pedig épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá. Utána az építés módjánál azt olvastuk, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Ugye nagyon egyszerű, hogy a templomban azok fognak szolgálni, akik azt fölépítették. Ezért olvassuk később Jelenések könyvében, amikor a megváltottak hálát adnak Istennek, a 4. fejezet ír erről, hogy hálát adunk neked, mert tettél minket papokká és királyokká. Tehát, hogyha mi nem építjük ezt a templomot, akkor nem lehetünk abban papok. És ugye mindenki ezek szerint csak abban a templomban lehet pap, amit fölépített. Olyan nincs, hogy jön majd egy idegen légiós, és akkor hát én is itt vagyok, hanem ha nincs templomépítés, akkor nincsen papság. Azt kívánom befejezésül, hogy keressük mi is a kapcsolatot Istennel, és törekedjünk arra, hogy építsük ezt a templomot, hogy mielőbb eljöhessen az ő templomába az Úr. Amen.